volt egy tűzszüneti javaslata Vlagyimir Putyinnak, ennek hát ellentmondásos volt a fogadtatása. Hogyan kell értelmezni a győzelem napfényében ezt a javaslatot, egyáltalán a győzelem nap jelentőségét most a már több mint 3 éves háború kontextusában?
Hát kezdem a végével, a győzelemnap jelentőségével, hogy Oroszország számára ez az ünnepnap vált a legfontosabb nemzeti ünnepé, és ez leginkább Vlagyimir Putyin alatt következett be. A második világháború lezárásának és a nácizmus legyőzésének az ünnepe a szovjet korszakban nem a legfontosabb ünnepek között volt. A különböző kommunista jellegű ünnepek fontosabbak voltak, tehát például az októberi szocialista forradalom volt a legfontosabb ünnepe a szovjet korszaknak, és egészen 1965-ig még csak munkaszüneti nap sem volt a május 9-i győzelem nap. És Vlagyimir Putyin alatt 2005-öt követően fokozatosan újabb és újabb elemekkel bővült ki a győzelem nap, hatalmas ünnepségeket kerítettek a győzelem nap köré, újra lett nehéz haditechnikát felvonultató felvonulás, korábban inkább katonai felvonulások, tehát katonáknak a felvonulása volt látható, és Vlagyimir Putyin hozta vissza lényegében a haditechnikát ezekre a parádékra. Szóval 2005 után épül ki az a győzelemnapi ünnep, amit ma látunk Oroszországban. A mai modern Oroszországnak ez a legfontosabb ünnepe. Nemzeti szempontból is társadalmi egyesítő szerepe van. És hát a posztszovjet térség szempontjából is nem véletlen a választás erre a konkrét ünnepre, hiszen nem nem kizárólagosan az orosz történelemről szól, hanem amit Oroszország állít ezzel az ünneppel, azaz, hogy együtt győztük le a náci Németországot, közösen az ukránokkal, a belaruszokkal, a kazahokkal, a grúzokkal, akik ugyancsak ugye kivették a részüket a harcokból a vörös hadsereg katonáiként, és hát ugye hangsúlyozzák ezeket a kötelékeket, a közös múltat. Tehát ez egy ilyen integratív jellegű, térségegyesítő nemzeti ünnep Oroszország számára, és most van a 80. évfordulója ennek az eseménynek, hogy a második világháború lezárásának 1945 után, és Oroszország hatalmas ünnepségeket próbál keríteni. 27 globális vezető vesz részt az ünnepségeken, és akkor itt érek rá a tűzszünet javaslatra. Hát egyrészt, amit Putyin bejelentett, vagy felkínált, az egyrészt egy PR a Donald Trump irányába, hogy hát ha rendezést akartok, fegyverszünetet akartok, akkor hát tessék, mi egy 3 napos tűzszünetre hajlandóak vagyunk, de sokkal inkább ez biztonsági szempontból értendő, hiszen Oroszország számára most létfontosságú, hogy garantálja, hogy a mai ünnepségek alatt semmilyen probléma nem fog történni az orosz fővárosban. A nemzetközi vezetők a Vörös téren biztonságban lesznek, nem lesznek dróntámadások, rakétatámadások. Úgyhogy elsősorban ez inkább ennek szólt, nem annak, hogy Vlagyimir Putyin ténylegesen békét szeretne, és azt szeretné, hogy majd Donald Trump javaslatainak megfelelően valamiféle rendezés általános tűzszünet irányába haladjanak, hanem elsősorban ugye győzelemnap ünnepségeket szeretné biztonságban tudni, és így született ez a javaslat.
Lehet-e bármire számítani, bármi jelentősre a mai napon?
Hát ezt nehéz megjósolni. Én azt gondolom, hogy Ukrajna nem mer olyan lépéseket tenni, amelyek veszélyeztetik a Moszkvában összegyűlt vezetőknek az életét. Tehát fenyegetni lehet, és ugye ezt meg is tették az elmúlt időszakban, ugye Ukrajna nem fogadta el a 3 napos tűzszünetnek a tervét. Ők azt mondták, hogy ha Oroszország ténylegesen tűzszünetet akar, akkor most azonnal feltételek nélkül egy 30 napos tűzszünetet lehetne kötni. Tehát ők ezt nem fogadták el, sőt, kijelentéseket tettek, hogy hát senki se lehet biztonságban a Vörös téren, és ugye ez arra kényszerítette az oroszokat, hogy a front különböző szakaszairól, vagy különböző más orosz régiókból vonjanak el légvédelmi eszközöket, és ezt mind Moszkvába és Moszkva környékére összpontosítsák, tehát van egy ilyen hasznos szerepe is, úgymond Ukrajna számára. Tehát nem lennék meglepve, hogyha Ukrajna esetleg más orosz régiókat támadna, vagy akár Moszkva külvárosait, de az, hogy a Vörös téren ukrán drónok repülnek be a felvonulás alatt, miközben ott van Xi Jinping, vagy Brazília vezetője, vagy akár örmény miniszterelnök, kazak miniszterelnök, kazak elnök, üzbég elnök. Tehát ezek olyan országok, amelyek bár partneri viszonyban vannak Oroszországgal, de nem ellenségesek Ukrajna irányában, és Kína felől például Ukrajna beszerzi a dróngyártáshoz szükséges alkatrészeket, tehát az ukrán dróngyártásnak a jelentős része Kínából származik, hát alkatrészek. Egyébként Kína ugyanúgy Oroszországot is ellátja, tehát nem preferenciákról van szó, hanem üzleti érdekről, de például Kazaksztánból is kapnak humanitárius segítséget, Kazaksztán nagyon óvatos volt az értékeléssel Oroszország irányába és Ukrajna irányába. Szóval nyilván egy olyan lépés, ami veszélyezteti ezeknek az országoknak a vezetőinek az életét, az azonnali reakciókat váltanak ki, mondjuk Kínától, vagy Brazíliától, és ezt Ukrajna nyilván leginkább kerülné. Vagy Szerbiát is mondhatnék, hiszen egyébként Szerbia, annak ellenére, hogy nagyon szoros kapcsolatokat ápol Szerbia Oroszországgal, de Szerbiából érkeztek, közvetítőkön át érkeztek katonai eszközök is Ukrajnába. Szerbia közvetlenül nem adott, viszont eladott katonai eszközöknek nyugati országoknak, amelyek aztán ezeket az eszközöket leszállították Ukrajnába. Ezt a szerbekkel is ismerték. Szóval én nem azt gondolom, hogy nagy hiba lenne Ukrajna részéről, hogyha veszélybe sodorná ezeknek a vezetőknek az életét a mai napon.